betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Az egészségügyi kérdések, a betegellátás nagyban érinti az iskolákat is. Olyan intézményekről van szó, ahol naponta több száz, esetenként ezer ember fordul meg. Viszont azt tapasztaljuk, hogy sok helyen nincs egyáltalán, vagy nincs megfelelő egészségügyi ellátás, az iskolai orvosok leterheltek, a diákok nincs, akihez forduljanak. Mindeközben annak a fontosságával is tisztában kell lenni, hogy a tanintézmények sok szempontból a betegségek melegágyai is lehetnek, a szülők pedig nem egy esetben akkor is beviszik, elküldik a gyermeküket, hogyha azt látják, hogy beteg. Holott törvény van rá, hogy a gyermek megbetegedése esetén a szülőnek is jár a betegszabadság. De nem ez az egyetlen probléma, ami napjainkban az egészségügyet érinti. Kórházak építésének levágásáról, finanszírozási kérdésekről is beszélgetünk a mai Medicinában. Témánk egészségügyi ellátás az iskolákban, és nem csak. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. László Attila szenátor, a Szenátus Egészségügyi Bizottságának titkára, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a Medicinába. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást!
Kezdjük azzal, hogy elkezdődött az iskola, a diákok újra elfoglalták a tanintézményeket. Ezzel együtt pedig sok éves statisztikák igazolják azt, hogy az ősz és az iskola kezdés megnövekedett betegszámokat is eredményez. Mennyire vannak felkészülve az iskolák, van-e elegendő orvosi személyzet a tanintézményekben?
Sajnos nincs. És ezt azért mondom, mert az alapszakma nekem gyermekgyógyász. És 2010-ben, amikor átkerültek az önkormányzatokhoz az iskolaorvosok, akkor megdöbbenve vettem tudomásul, hogy Kolozsváron például 74 iskolaorvos fejtette ki a tevékenységét, és jelentősen megnyírbálták a hatáskörüket. Egy olyan hálózatnak, amelynek az a szerep, hogy egyrészt pótolja azt a kiesést, ami az egészségügyi ellátást illeti a gyerekek esetében. Nem dicsekedhetünk vele, de el kell azt mondanom, hogy nagyon sok esetben akkor kerültek, vagy akkor találkoztak először orvossal a gyerekek, amikor 9. osztályba bekerültek a liceumba, nem beszélve a fogászati ellátásra, hogy 9. osztályban látták az első fogorvost, ami nem hiszem, hogy egy elfogadható dolog a 21. században. Másrészt pedig ez a hálózat az, aki monitorizálja egyrészt a gyerekeknek a fejlődését, egészségügyi fejlődését, ugyanakkor monitorizálja azt is, hogy milyen hatással van a gyerekekre az oktatás menete. És másfelől pedig felügyeli a gyerekek és az egész gyerekközösség egészségügyi állapotát, és kitérek azok esetére, akik nem abból a helységből származnak, azokat kezelhetik, elláthatják gyógyszerekkel, és így tovább. És van egy nagyon fontos tevékenységi körük, ez a maga a prevenció és a szűrővizsgálat. És azért mondtam mindezeket el, mert tulajdonképpen ebben a pillanatban úgy tudom, hogy Bukarestben működnek még az iskolaorvosok, 500-valahányan vannak, 74 vagy 75-ön vannak Kolozsváron, néhányan Krajován, és még a nagyvárosokban sem működik ez a rendszer. És annak ellenére, hogy nagyon sok olyan problémával küzdünk, amit 90 óta gyakorlatilag meg kellett tanulnunk, és tudomásul kellett vennünk, és egyszerűen kialakult ennél a társadalmi csoportnál is, a gyerekek esetén, gyerekekre gondolok, olyan népbetegség, mint például a kövérség. Tudni kell azt, hogy Románia második Európa szerte a túlsúlyos gyerekek esetében a 18 éves korig. 41%-a a gyerekeknek túlsúlyos. Nagyon sok oka van, nem akarok a részletekbe menni. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy úgy tudom, hogy 2008-ban indult be ez egy egész sorozat, aztán valamikor 2010-11 körül sikerült ezt megállítani. Egy csomó olyan döntést hoztak, ami a szakma ellen szól. Elvették például az iskolaorvosoktól az oltási jogot. Az idősebb generáció emlékszik, felsorakoztunk az osztályba, és jött az iskolaorvos, és beoltott annak idején. Na most ennek eredményeképpen nincs meg az a mechanizmus, amivel pótolhatjuk például az oltások beadását egy későbbi időpontban a gyerekeknek, hogyha nem jelentkezett a családorvosnál. Meg ugyanakkor nem igazán értettem, hogy miért vettük el tőlük a gyógyítási lehetőséget, annak ellenére, hogy tudni kell azt, hogy ezek az emberek és ez a iskolaorvosok, gyermekgyógyász szakorvosok. Tehát nem gyors talpalót végeztek, nem felkészületlenül végzik a munkájukat, hanem szakorvosok, erre lettek kiképezve, gyerek közösségeket kell ellássanak. Ennek ellenére valaki Bukarestbe, és nem akarom most említeni az adott miniszternek a nevét, mert nem orvos volt, hanem fogorvos, úgy döntöttek, hogy erre nincs szükségünk, és nem meg kell vonni ezt a lehetőséget és ezt a kompetenciát szakorvosoktól. És évekig kellett ott bajlódjunk, hogy megteremtsük a feltételeket, helyrehozzuk és pótoljuk ezeket a kieséseket, és még mindig ott tartunk, hogy még mindig van jó néhány hiányosság a gyerekek ellátásában.
Itt elhangzott az, hogy nagyvárosokban sincs elegendő iskolaorvos, és akkor feltételezem, hogy vidéken még rosszabb lehet a helyzet. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet, hiszen véleményem szerint kiemelten fontos lenne az iskolákban a beteg gyermekek ellátása, már csak annak érdekében is, hogy ne fertőzzék tovább a társaikat, osztálytársaikat, barátaikat.
Ne tessék feltétlenül a fertőzésre gondolni, ez is egy előfordulhat. De tessék például egy sürgősségre gondolni, egy balesetre. Tessék egy olyan helyzetre gondolni, amikor nem tudnak egy cukorbetegségről egy gyereknél, és az egyes típusú cukorbetegség az általában serdülőkorban szokott a legtöbb esetben jelentkezni. És ott az iskolában összeesik a gyerek. Amíg kijön a mentő, eltelik egy kis idő. Többek közt ez az iskolaorvosi hálózatnak az egyik nagyon fontos teendője. És azt hiszem, hogy meghozhatjuk, és nagyon remélem azt, hogy egyre több önkormányzati vezetőben tudatosul az, hogy az adminisztráció az nem csak aszfaltozás, nem csak csatorna, nem csak ivóvízhálózatot jelent, hanem a közösség egészségügyi állapotának a megőrzése vagy javítása is hozzátartozik az adminisztratív az teendők közé. És szinte 30 év kellett elteljen, hogy az önkormányzatok implikálódjanak az egészségügyi állapotunk javításába vagy fenntartásába, és gondolok itt a Covid ideje alatt besegítettek oltási központok létrehozásával, meg egyébben is. Zárójelben mondom, nagy valószínűséggel ez a segítőkészség vagy empátia az annak is köszönhető volt, hogy választási évben jelentkezett ez a tragédia, de azok, akik ezt elvégezték, rájöttek, hogy igenis egy normális dolog, és a közösség elfogadja és jól néven veszi. És elnézem, azóta nagyon sok olyan programot indítottunk be, hogy valahogy fenntartsuk ezt az empátiát, és bevonjuk az önkormányzatokat, főleg a prevenciós tevékenységbe, tehát itt uniós forrásokból szűrővizsgálatokat finanszíroz a kormány, és finanszírozott az egészségügyi minisztérium vagy a biztosítóház. TBC, rákszűrés, és nem is tudom hány ilyen szűrővizsgálat vagy karaván indult el az országba, és azt látom, hogy egyre nyitottabbak az önkormányzatok, egyre ügyesebbek, és ugyanakkor egyre ügyesebben működtetik azokat a kommunikációs csatornákat az intézmény és a lakosság között, ahol ki időben gyorsan ki tudják értesíteni, hogy jövő héten tüdőszűrés lesz a községben vagy a faluba. És nagyon szép eredményeket értünk el és értek el az elmúlt, azt mondom, egy-másfél-két évben ennek a munkának köszönhetően, és nem akarom világgá kürtölni, de azt látom, hogy az erdélyi önkormányzatok nagyon hatékonyan, nagyon ügyesen és nagyon gördülékenyen kezelik ezt a kérdést. És ennek örvendek.
De ez még nem feltétlenül részlegesen ugyan igen, de nem teljesen oldja meg az iskolaorvosok helyzetét, vagy az iskolaorvos hiányt.
Nem. Tehát mondjasnak elég nehéz ebben a pillanatban megoldani ezt a kérdést, ott ezért a törvény azt mondja, hogy ott a településen tevékenykedő családorvosok kell ellássák ezt a szerepet. De azt hiszem, hogy nagyobb települések esetében igenis áldozhatnak, főleg úgy, hogy ennek a hálózatnak a működési költségeit a központi költségvetésből megkapják, hogyha kérik. Tehát most már nem 2010-ről beszélünk, amikor átvettük a Kolozsváron például 74 iskolaorvost, plusz nem is emlékszel hány fogászati rendelőt. Nem kevés pénzbe került ezeknek a felújítása, de a működési költségeket is az önkormányzat kellett fedezze. És azért voltak elég kényes helyzetek, mert eléggé költségigényes ez a tevékenység, mert most azóta sikerült változtatni a finanszírozáson, tisztességes béreket biztosítani nekik, ugyanazt a bértáblázatot alkalmazni, mint az egészségügy többi részében, úgyhogy azért volt előrelépés, és azt hiszem, hogy ez egy munka lehetőség lenne azoknak, akiknek megvan a felkészültségük, és ezt a pályát választják. Remélem, hogy minél többen fogják ezt csinálni, és minél több önkormányzat lesz nyitott egy ilyen hálózat kialakítására, vagy ilyen hálózat visszaállítására, jobban mondva.
Szenátor úr, az iskolák kapcsán beszélgessünk a társadalmi felelősségvállalás kérdéséről is. Mit kellene tegyen az a szülő, amikor látja, hogy a gyermeke beteg? Tisztában vagyok vele, hogy a válasz az magától értetődő lenne, de a gyakorlat nem minden esetben igazolja az elméletet.
Sajnos nem. Sajnos nem, és elég keserű szájízem maradtam a Covid időszak után, mert van egy unokám, aki óvodás volt, és pozitív volt, és lett valamikor, és a lányom nagyon tisztességesen bejelentette az óvodába, hogy a gyerek pozitív, tünetmentes volt egyébként, tehát nem volt semmi gond, csak annyi, hogy fennakadt egy szűrővizsgálaton, és pozitív tesztet produkált. Nem akarom megismételni azt a cirkuszt, amit lerendeztek a többi gyereknek a szülei, akikről kiderült, hogy értelmiségiek mind a ketten, és elbeküldték az óvodába a beteg gyereküket, annak ellenére, hogy igenis látható volt, hogy beteg, és akkor, miután elkészült az epidemiológiai anket, akkor kiderült, hogy honnan indult ez az egész góc az óvodába. És meglepett ez a felelőtlenség. És nem tudom, miért szoktunk le, vagy miért nem tartjuk azt normálisnak, hogy van egy társadalmi felelősségünk. Én azért oltattam be a gyerekeimet, és családomat, és az unokáimat is, hogy védve legyenek egyrészt ők, de ugyanakkor védjék a környezetüket is abban a közösségben, ahol tevékenykednek. És el tudtuk fogadni, illetve nagyon remélem azt, hogy minél több szülő így gondolkozik. Egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy mindig vannak és lesznek olyan esetek, amikor egy zárt közösségben nem oltható mindenki. Mert immunrendszere nem engedi meg, mert olyan kezelést adunk, amivel gátoljuk az immunrendszerének a tevékenységét, nehogy Isten szervátültetésen esett át, vagy rákos, vagy ki tudja milyen betegségen szenved, és nem oldható. Na most ezeket az embereket, ezeket a gyerekeket úgy védjük meg, hogy az egészséges, vagy a nem olyan egészséges gyerekeket beoltjuk. Nincs, aki átadja nekik ezt az esetleges fertőző betegséget. De ennek ellenére azt látom, hogy 21. században még mindig vannak olyan szülők, akik úgy gondolják, hogy nekik nincs ilyen kötelezettségük. De hogyha az ő gyerekük betegszik meg, akkor világvége van.
Persze, itt egy dolog az oltás, és azt, hogy nem lehet mindenkit átoltani, de hogyha egy egyszerű, mondjuk azt megfázásról beszélünk, akkor a szülők mennyire lehetnek azzal tisztában, hogy törvény van arra, hogyha a gyermekük beteg, valamilyen kór miatt kimarad az óvodából, iskolából, akkor ők is kérhetnek betegszabadságot egészen addig, ameddig a gyermekük 12 éves. Itt van valamilyen különleges eljárás a szülőnek, amin át kell esnie?
Nincs. Egyszerűen kell szóljon az óvodába, illetve a családorvosnak, hogy beteg a gyerek. És el kell vinni a gyereket az orvoshoz, egyrészt vizsgálják meg, másrészt kezelik. El kell azt mondani, hogy nem volt olyan egyszerű ezt a határt felnevinni. Tehát itt elég sokan ellenezték, főleg más minisztériumok, nem az egészségügyi minisztérium, de elég hosszas folyamat volt, amíg olyan feltételeket, vagy olyan törvénymódosításokat tudtunk eszközölni, amelynek eredményeképpen javítsunk a jelenlegi helyzetet. És úgy tartottuk, hogy ez normális.
Összegezve ezt a részt, akkor mi lehet, hogyan alakulhat a jövője Romániában az iskolai tanintézményekben levő egészségügynek? Bár egy fontos területről beszélhetünk, ezzel együtt azt sem lehet véka alá rejteni, hogy vannak más gondok, amelyekről szintén hamarosan szót fogunk ejteni a medicinában.
Nos, itt azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy adjuk meg a lehetőséget, és fejezzük be ezt a központi, hogy mondják ott, akadékoskodást abba az irányba, amikor az önkormányzat valamit fejleszteni akar, és akkor megszabjuk neki, hogy akkor csinálhatod, vagy nem csinálhatod a te tulajdonodba. És a iskola orvosi tevékenység ide tartozik. Ahhoz, hogyha egy önkormányzat azt akarja, hogy visszaállítsa ezt a hálózatot, akkor mindig meg kell kérje Bukarestből az engedélyt, hogy csinálhatom, gyertek, hagyjátok jóvá, finanszírozzátok, és egy hosszadalmas bürokratikus folyamat része indul be. Na most azt hiszem, hogy ilyen esetben sokkal fontosabb lenne az, hogy minden intézményesített gyerek, gondolok iskola, óvoda, vagy bármilyen oktatási intézmény esetében legyen ilyen ellátás. Van oktatás, és ugyanakkor az oktatásban résztvevő gyerekek, nehogy Isten tanárok is és ezt ki szeretném hangsúlyozni, főleg a fogászati ellátásra gondolok. Azt hiszem, hogy biztosítanunk kéne ezt mindenki számára. Még egyszer mondom, nagyon szép példákat láttam a 2010 óta, remélem, hogy egyre több követője lesz a jó példáknak az elkövetkező időben, és ott, ahol nehogy Isten több száz gyerek van egy oktatási intézményben, ott azt hiszem, hogy nem ártana, hogy legyen azért folyamatosan egy egészségügyi felügyelet.
És akkor jöjjenek a további gondok, problémák, hiszen lehet arról hallani, hogy több kórház építése nem valósul meg, másoknak pedig veszélybe került az építése. Mindez a pénérés pénzkiesések miatt. Mekkora érvágás ez az egészségügynek, a romániai egészségügyi rendszernek?
Szerintem semmilyen érvágás nincs, és megpróbálom elmagyarázni, hogy mondjam, ne értsenek félre a hallgatók, amikor ilyet mondok. Tehát 49 pályázat érkezett be akkor, amikor meg lett hirdetve ez a helyreállítási terv finanszírozása az egészségügyben. A 49 terv átnézését követően leszűkült, és egy politikai vita kapcsán kialakult egy 27-es lista, amit lobogtattak, hogy ezt a 27 kórházat fogjuk ebből a pénzből felépíteni. Na most mikor véglegesítették ezt a 27-es listát, akkor a miniszter úr megkért, hogy nézzük át ezt a 27-et közösen, nézzük meg, hogy mi megvalósítható, mi nem megvalósítható, mert politikai alkú során kialakult ez a 27, de neki azt mondja az első megérzése, hogy ebből nem lesz minden felépíthető határidőre. Akkor, amikor átnéztük ezt a 27-es listát, 12-t azonnal ki kellett volna dobni. És ezt azért mondom, mert a 27-ből 12-nek nem volt még csak megvalósítási tanulmánya sem, hanem egyszerűen úgy kerültek fel a listára, és úgy ment el a korábbi miniszter tárgyalni, hogy akkor kórházat akarok jobbra, balra, új épületet fejleszteni, stb. De semmilyen irat nem volt ennek a hátterében. Se az, hogy előmegvalósítási tanulmány, se hogy megvalósítási tanulmány, hogy mit akarnak, mennyibe kerül, mennyi idő alatt végezhető el, vagy így tovább. Na most nekem annak idején a javaslatom az volt, hogy ezt a 12-t ezt tegye várakozási listára, mert egyszerűen 2026-ig nem lesz fizikailag idő, hogy megvalósuljanak a megvalósítási tanulmányok, hogy az építkezési engedélyeket beszerezzék, hogy megtartsák a közbeszerzési eljárásokat az építkezéssel, hogy megtartsák a közbeszerzési eljárásokat a felszerelések beszerzésére, és így tovább. És a hülyeségnek a csúcsa, bocsánatot kérek, ez egy megyeközpont Kárpátokon kívül, ahol három évvel ezelőtt az adott megyeközpont a városi kórházát beleolvasztotta a megyei kórházba, és megszüntette a jogi entitást, amit úgy hívtak, hogy Spitalul Municipal, a városi kórház. Nem létezett, megszüntették ezt a jogi valamit. Ennek ellenére három év elteltével egy nem létező jogi entitás letett egy kérelmet, hogy egy új kórházat akar. Egyszerűen mind a ketten néztük a listát, hogy ezzel most mit csináljunk. Úgyhogy az volt, hogy a 27-es listából 13-nak a legkisebb esélyese volt arra, hogy megvalósuljon. Ennek ellenére látom, hogy 6 vagy 7 kórház esetében úgy döntöttek, hogy akkor nem biztosítják a finanszírozást a felépítésre, és más forrásból fogják felépíteni. Ezek szerint megtalálták a módját, hogy hogy pótolhatják, úgyhogy határidő elkészüljön, viszont azt is tudni kell, hogy most 2023 év vége van. 2026 tavaszán el kell számolni ezekkel a pénzekkel. Más szóval fel kell legyenek építve ezek a ingatlanok, átvételre meg kell történjen az átvétel, és működőképesek kell legyenek. Na most ismerve a bürokráciát, és hogy milyen gyorsan mozgunk, hát azt kell mondanom, hogy nagyon komoly fenntartásaim vannak ezzel kapcsolatosan. Főleg ismerve azt, hogy a 49 projekt közül tudtommal egyetlen egy esetében folyik az építkezés, ami úgy került fel, hogy már meg volt minden papír, és közbeszerzési eljárás is lezajlott akkor, amikor a lista összeállt. Az összes többi az csak papíron létezik, és ezért elnézést kérek a hallgatóktól, hogy ne értsék félre, de szerintem ha 27-ből 13-nak a legkisebb esélyese volt arra, hogy megvalósuljon, szerint egy előrelépés volt az, hogy csak 7 nem került le erről a listáról, és valami úton, módon valami megoldást találtak időközben ezeknek a felépítésére.
Szenátor úr, ott van még a kórházak decentralizációjának, pontosabban a decentralizációnak és a fizetéseknek a helyzete, ahol szintén egyfajta fejetlenségről lehet beszélni. Decentralizáció van, de az orvos is ugyanannyi pénzt kap, aki tovább küldi a beteget, mint aki ténylegesen megvizsgálja, kezeli. Mi vezetett ehhez az anomáliához, és ami fontosabb, hogyan lehet ezt feloldani?
Jó, nagy úr, kicsit szabdaljuk fel a kérdését, és vegyük sorra őket, hogyha megengedi. Tehát épp 2-3 órával ezelőtt jártam bent Bukarestbe egy nagy nevű kórházba, ami a minisztérium alárendeltségével tartozik, központi, nagy nevű, nagy hagyományokkal rendelkező intézmény. Be kell vallanom, hogy én szinte azt mondom, hogy országszerte nem láttam olyan önkormányzati tulajdonba került intézményt, amelyik ilyen állapotban lenne. És a gyomrom fordult fel, hogy mennyire elhanyagolt, mennyire koszos, mennyire rendezetlen, és így tovább. 2010 óta ég és föld a különbség, hogy hogyan néz ki az önkormányzat tulajdonába került intézmény, és hogyan néznek ki azok az intézmények, amelyek ott maradtak a minisztériumnál. És esik a fejedre a homlokzat, és meg kell nézni, hogy akkor most van meleg víz, vagy nincs meleg víz, és így tovább. És hozzátartozik egy olyan intézmény, amelyik 1990-ig egyszerű halandó, de nem tette be a lábát. Csak az ország politikai vezetése használhatta. Most nincsenek szavaim, tehát kritikán alul. Ilyen szempontból azt kell mondanom, hogy igenis egy hasznos lépés volt, viszont azt hiszem, hogy ez megtörtént 2010-ben, 2023-ban még mindig nincs a decentralizáció lezárva, és itt gondolok azokra a döntésekre, amelyek az adott intézmény struktúráját illeti, hogy most milyen részlegek csinálnak, mit fejlesztenek, hogyan csinálják, hogyan fejlesztenek, milyen, hogy biztosítják a személyzeti állományt. Ezek a kérdések megint még mindig ott vannak a központi adminisztrációnál. És a másik meg azt hiszem, hogy 2023-ban igenis a menedzsmentnek kellett volna bízni, hogy a kapott pénzből fizesse a személyzetét. 2017-ben elfogadtunk egy bértáblázatot, aminek a 5 éves kifutása volt annak idején az egészségügybe, előre hoztuk 2023-ból, és lett egy 172%-os bérnövekedés. Na most már akkor elég sokat vitatkoztam a kollégákkal, és itt főleg a szociáldemokrata kollégákkal, annak idején a bizottság elnöke voltam, és próbáltam elmagyarázni nekik, hogy a privát vagy magánszférába, vagy egy általában a gazdaságba nem találkozol 172%-os béremelésekkel egyik napról a másikra, anélkül, hogy korrigáld a működésedből adódó problémákat. És ezt azért mondom, mert 2017-ben is ugyanabban a helyzetben voltunk, hogy várakozási listák, nem oldották meg a betegeket, és az volt a javaslat, hogy gyertek, nézzük meg, hogy melyek a legnagyobb gondok, és akkor kérjük azt, amennyiben ezt és ezt teljesíted, akkor mit én lesz egy 25%-os növekedés, és 3 hónap múlva még egy 25, hogyha ezt és ezt teljesíted, és nem volt olyan hosszú a lista. Végül a kollégák úgy döntöttek, hogy nem komplikálják az életüket, mindenki kapja meg a 172%-os bérnövekedést az állami rendszerbe, és ne komplikáljuk az életünket, az, hogy kondicionáljuk ennek a béremelkedésnek a bevezetését. Úgy emlékszem, nem telt el 2 hét vagy 3 hét, amikor már jöttek a visszajelzések, és itt főleg az egyetemi központok részéről, akik azt mondták, hogy ugyanazt a bért kapjuk, annak ellenére, hogy a másik tovább küldi, nem vállal semmilyen felelősséget, mi bajlódunk a beteggel, és a kollégák azok éjszaka nem vállalnak ügyeletet, nem vállalnak rizikót, ennek ellenére a béreink ugyanazok. És ugyanaz. Na most nem igazán találtunk nyitottságot, főleg a pénzügyminisztérium részére, hogy akkor kezdjünk el differenciálni az elvégzett munka minősége és mennyisége után, és akkor kezdtünk el különböző objektívebb eszközöket keresni, hogy hogyan lehetne ezt differenciálni, és annak idején az volt a javaslatunk, hogy ne bolygassuk meg az elfogadott bértáblát, viszont az, aki megoldja a betegeit, az, aki nem küldi, megoldja a betegeinek a problémát olyan szempontból, hogyha az az ő kompetenciájába tartozik, és nem küldi tovább, csökkenti a bentfekvési időt, azokat az intézményeket honoráljuk, és több finanszírozást kapjanak. És a plusz finanszírozása meg a menedzsment azt csináljon, amire szüksége van. Megdöbbentő adatokat kaptunk. Például azt néztük, és úgy emlékszem, hogy 170-175 állami intézmény volt monitorizálva országszerte. Azt néztük, hogy ki küldi tovább a kompetenciájában lévő betegeket. Úgy emlékszem, az első helyen a Funden volt, úgyhogy ők küldték országos szinten legkevesebbet, teszem 0,82%-át a betegeknek. Azoknak is a szinte az összes beteg az a saját kórház udvarán lévő szívkórházba került át, mert a Fundéni kórházban nincs kardiológia, és valószínű, hogy kardiológiai vizsgálatra volt szüksége a betegeiknek. Egy maréknyi beteget küldtek át az udvaron lévő másik intézménybe. Viszont volt olyan megyei kórház, amelyik a beteganyagának több mint 70%-át tovább küldte. És azok, ki szeretném hangsúlyozni, azokat a betegeket, amelyek az ő kompetenciájában benne voltak. és ez egy döbbenetes adat volt, és akkor, amikor úgy elkezdtük jobban, figyelmesebben nézni, hogy akkor ez minek köszönhető, akkor kiderült, hogy mintén az átküldések jelentős része a csütörtök, péntek, szombat, vasárnap volt. Mert nem tudták biztosítani az ügyeleti rendszerhez szükséges személyzetet, nem vállaltak rizikót, és így tovább. Na most azt hiszem, hogy még nagyon sok mindent kéne csinálni az elkövetkező időben azért, hogy normalizálódjon valamelyest a helyzet, de azt hiszem, hogy a legfontosabb az lenne, hogy induljunk onnan ki, hogy nem mind üssünk a hasunkra, és összegeket állapítsunk meg, hogy mennyit fizetünk ki egészségügyi szolgáltatásokra, hanem dugják már össze a fejüket az érintettek vagy a felelősök, és dolgozzanak ki egy olyan finanszírozási rendszert, ami fedezi a reális költségeket egy egészségügyi intézménybe. És ezt azért mondom, mert most olyan a finanszírozási rendszerünk, hogy a legtöbb esetben nem fedezi a költségeket, rákényszerítjük az intézményvezetőket, hogy mindenféle fajta ilyen csűrcsavarokat eszközöljenek, hogy valahogy plusz jövedelmet generáljanak, hogy fedezzék a költségeiket, és azt hiszem, hogy ezen azért minél előbb változtatni kéne. Másfelől pedig azt se tagadom, hogy ugyanígy kerestünk egy olyan elosztási kritériumot, ami objektíven objektívebb a forrás elosztás tekintetében. Tehát itt aztán bele botlottunk a politikai lobbikba. Ezt azért mondom, mert azt kerestük, hogy hogyan döntsük el egy pénzszűke világba, hogy ki kapja meg a különböző nemzeti egészségügyi programok finanszírozásából a nagyobb szeletet. És bevezettük és törvényt módosítottunk annak idején, hogy igenis vegyük figyelembe azt, hogy ki hány beavatkozást végez, milyen minőséggel, hány mellékhatása van egy évvel, és így tovább, és az, aki jó munkát, hatékony munkát végez, az következő évben növelje a részarányát különböző egészségügyi programnak a lebonyolításába, és idővel érjünk el oda, hogy Centrum D-excellence ezek a központok, vagy szakértői szakközpontok kialakítása irányába tegyünk jelentős lépéseket, mert nagyon sok esetben előfordult azért az elmúlt 30 év alatt, hogy nem mindig az kapta a pénzt, aki fel is tudta volna használni, vagy nem olyan mértékben, hogy el tudta volna költeni, és ugyanakkor az, aki végezte tisztességesen, elismert központként kevés mellékhatással, kevés komplikációval, az meg nem kapott megfelelő finanszírozást. Na most nagyon érdekes eredmények születtek, viszont még egyszer mondom, hogy általában a politika ilyenkor beletrappol az ilyen próbák, vagy ilyen dolgok életbeléptetésébe. Én nagyon remélem azt, hogy előbb vagy utóbb ez egy normális dolog lesz az életünkben, hogy kialakítsuk azt a rendszert, amit igenis fel tudsz fejleszteni, tudod biztosítani a megfelelő személyzetet, és azért mondom ezt, mert nagyon szép példákat látok egyik-másik helyen. Kiemelném Cseppfrissengyőrgy és Brassó viszonyát, ahol komplementárisak az egészségügyi ellátó intézmények. Elnézem azt, hogy milyen fejlesztéseken esett át Csíkszereda, mire mik vannak folyamatban, Vásárhelyen, vagy Szatmáron, vagy Kolozsváron, és nagyon remélem azt, hogy előbb vagy utóbb eljutunk oda, hogy megjelenjen azok kritikus tömeg, aki nem csak beszél arról, hogy változtatni kell, hanem képes lesz átlenni az akaratát, függetlenül attól, hogy a politikum mit mond.
Reméljük, hogy erre minél hamarabb sor kerül, és valóban elindulunk a fejlődés útján. Dr. László Attila, köszönöm szépen a ma esti beszélgetést.
Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Medicina, benne Dr. László Attila szenátorral, a Szenátus Egészségügyi Szakbizottságának titkárával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Át kell adnunk a stúdiót, német nyelvű műsorunk következik, de este 10 órától jövünk vissza az esti tagozattal, maradjanak a frekvenciáinkon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!